Továbbra is a korintusi Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első levelét olvassuk. Most megkértük Mike Gohint, hogy kapcsolódjon be ebbe a sorozatba. Úgyhogy a 10. fejezet első versétől a 14. versig olvasom Isten igéjét. Nem szeretném, ha nem tudnátok, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át, és mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt. De többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. Mindez példává lett a számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. Báványimádók se legyetek, mint közülük némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni, inni és felkelt játszani. De ne is paráználkodjunk, mint ahogyan közülük némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen napon 23 ezren. Krisztus se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. De ne is zúgolódjunk, mint ahogy közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Mindez pedig példaként történt meg velünk, akik az utolsó időkben élünk. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Ezért, szeretteim, kerüljétek a báványimádást.
Good morning, brothers and sisters.
Jó reggelt, kedves testvérek!
I'm delighted to be with you this morning.
Nagy öröm, hogy veletek lehetek ma reggel.
And to preach God's word.
És hogy Isten igéjét hirdethetem.
Let me begin with a story.
Hadd kezdjem egy történettel.
A number of years ago, when my daughter was working on her PhD.
Néhány évvel ezelőtt lányom a doktori disszertációján dolgozott.
She was told by her advisors and her professors.
És azt mondták a tanácsadói, a professzorai,
that she was not allowed to bring her Christian faith into her scholarship.
Hogy ebbe a tudományos munkába semmiképpen nem vezetheti bele, teheti bele az ő keresztény hitét.
Rather, she must serve the gods of the public university.
Hiszen az a feladata, hogy az egyetemnek az isteneit szolgálja.
And if she didn't serve those gods,
és hogyha nem szolgálja azokat az isteneket,
she would not receive her degree.
Akkor nem fogja megkapni a doktori fokozatot.
What was she to do?
Mit tegyen ebben a helyzetben?
She was a deeply committed Christian.
Mélyen elkötelezett keresztény.
She knew what it meant to bring the gospel to bear on her scholarship.
Tudta, hogy mit jelent, hogyha az evangéliumot erre a tudományos kutatásra rá akarja vetíteni.
But the problem was, if she did so, she was not going to get her PhD.
De a probléma az volt, hogy ha ezt megteszi, akkor nem fogja megkapni a doktori fokozatot.
The problem that she was facing.
Az a probléma, amellyel szembe találta magát,
was the painful tension,
egy fájdalmas feszültség,
of living a godly, attractive life,
ami abból fakad, hogy egy Isten szerinti vonzó életet élünk,
in the eyes of her neighbors,
a szomszédaink, barátaink előtt,
in a Canadian culture that was deeply shaped by idolatry.
Az ő helyzetében egy olyan kanadai kultúrában, amelyet nagyon mélyen a báványimádás formált.
Idolatry shaped the university.
Hiszen a báványimádás az, amely az egyetemet formálja.
Indeed, it permeates all of Canadian culture.
Valójában az egész kanadai kultúrát átjárja.
And this was the same problem that the Corinthian church faced.
És ez ugyanaz a probléma, amellyel a korintusi gyülekezet találja magát szemben.
It's the same tension that the Hungarian church faces.
Ez ugyanaz a feszültség, amellyel a magyarországi egyház szembe találja magát.
It's the same tension that any church faces if it wants to be faithful.
Ez az a feszültség, amellyel bármelyik gyülekezet egyház szembe találja magát, ha hűséges akar maradni.
That is the painful tension.
Ez a fájdalmas feszültség.
Of being faithful.
Ami abból fakad, hogy hűségesek vagyunk.
In an idolatrous culture.
Egy olyan kultúrában, amelyet báványimádás formál.
And so if you feel no tension yourself with Hungarian culture.
Ezért, hogyha ti nem éreztek semmiféle feszültséget a magyar kultúrában,
then perhaps that's the first thing that this text has to teach us.
Akkor talán ez az első dolog, amit ez a bibliai szakasz meg akar nekünk tanítani.
Now what was the painful tension that was facing the Corinthian church?
Mi volt ez a húsba vágó feszültség, amellyel a korintusi gyülekezet szembe találta magát?
Something that would be totally strange to us.
Valami, ami nagyon idegen nekünk.
Meat that had been offered up to the Roman gods and the idols in their temples.
Az a hús, amelyet a római isteneknek, római báványoknak áldoztak fel az ő templomaikban.
The idolatry in Rome was pervasive.
A római birodalomban a báványimádás mindent átjárt.
It touched even on buying groceries and having a meal with your neighbor.
Azt is érintette, hogyha valaki be akart vásárolni élelmet, vagy pedig elment a barátaival vagy a szomszédaival egy vendégségbe.
It seems that Paul is addressing at least three situations.
Úgy tűnik mindezt, hogy Pál három helyzetet címez itt.
This meat that had been offered to idols was being sold in the grocery store.
Hogy ez a hús, amit feláldoztak a báványoknak, ezt a húst árulták a piacokon.
Can Christians buy it and eat it?
Vehetnek ebből keresztjének, és megehetik ezt?
An unbeliever invites you over for a meal.
A másik, amikor egy nem hívő meghív meghív vendégségbe magához.
And he serves up a nice steak.
És egy gyönyörű steakkel kínál.
But it's very likely that that meat has come from the grocery store and first offered to idols.
De nagyon valószínű, hogy ez a hús egy olyan piacról jön, amelyre úgy került, hogy előtte báványoknak feláldozták az állatot.
And the third scenario,
és a harmadik helyzet,
was a cultic feast and festival.
Az egy kultikus ünneplés, egy kultikus fesztivál.
When the Corinthians would gather together in the public square,
amikor a korintusiak a város összejött egy nyilvános helyen,
and have a big public celebration.
És egy nagy nyilvános ünneplésben, partiban volt részük.
Enjoy a meal together.
Együtt ettek.
And offer up a sacrifice to the gods.
És az isteneknek áldozatot ajánlottak fel.
That is the scenario that Paul is addressing and what is in view here.
Ez tehát az a helyzet, amelyről Pál apostol beszél, ami most előttünk áll.
And I think it's very difficult for us living in a secular world to understand.
És az a meggyőződésem, hogy mi, akik egy szekuláris világban élünk, nagyon nehezen értjük ezt meg.
Everyone believed that the world was populated by these Roman gods.
Akkoriban mindenki hitte azt, hogy a világot teljesen besokasítják ezek a római istenek.
In 1 Corinthians 8:5, Paul says this.
Az 1 Korintus 8:5-ben ezt mondja Pál.
For even if there are so-called gods, whether in heaven and earth, and indeed there are many gods and many lords.
Mert ha vannak is úgynevezett istenek, akár az égben, akár a földben, ahogy van is sok isten és sok úr.
You see, the Romans understood the powers that were at work in the world.
A rómiak a világban lévő erőket úgy értelmezték, úgy értették,
and they gave them names.
Hogy azokat nevesítették, nevet adtak nekik.
They saw the power of sexuality at work in the world, and they named it Aphrodite.
Látták például a szexualitásnak a hatalmát és az erejét működni a világban, és Afroditének nevezték.
They saw the power of war, and so they named it Mars.
Látták a háborúságnak az erejét és a hatalmát, és Marsnak nevezték.
They saw the power of money and they named it Depater, when later it would become Mammon.
Látták a pénznek a hatalmát, amelyet szintén elneveztek, ez lett később a Mammon.
These were some of the Roman gods that they believed lived in the world.
Ezek voltak azok a néhány olyan római isten, amelyekről azt gondolták, hogy a világban jelen vannak, ott élnek.
And they had power over human life.
És ezeknek hatalma, ereje volt az emberi élet felett.
It's very much the way it is in India today, for example.
Ez nagyon hasonló ahhoz, ahogy például ma Indiában van.
Where there's many gods.
Ahol szintén nagyon sok isten van.
And within the temple they offer food up to those gods.
És a templomokban ezeknek az isteneknek élelem áldozatot, ételáldozatot mutatnak be.
And then the food is later sold.
És aztán később ezt az ételt eladják.
But the Corinthian church had found a new freedom.
A korintusi gyülekezet azonban egy nagy szabadságot talált.
It was based on creation.
Ami a teremtésre épült.
That there was one God.
Hogy egy az Isten.
And he had created the world.
És ő teremtette a világot.
There weren't these many gods.
Nincsenek ezek a sok istenek.
And so the meat was a good part of his creation.
Úgyhogy a hús az Isten jó teremtésének a része.
So he says later in chapter 10 and verse 25.
Ezért később azt mondja a 10. fejezetben, a 25. versben.
Eat anything sold in the meat market without raising questions of conscience, for the earth is the Lord's and everything in it.
Mindazt, amit a húspiacon árulnak, megehetitek, ne kérdezgessetek semmit lelkiismereti okokból, mert az Úré a föld és annak teljessége.
An idol is nothing in the world.
Tehát a bávány az semmi a világban.
And the meat is perfectly good food.
És a hús az teljesen jó étel.
It's hard for us to imagine how liberating that would have been for the Corinthian church.
Nehéz nekünk elképzelni, hogy mennyire felszabadító volt ez a korintusi gyülekezet tagjainak.
They don't have to submit to these powers.
Nem kell alárendelni magukat ezeknek az erőknek többé.
They can delight in God's world.
Gyönyörködhetnek Isten világában.
They don't have to be as concerned about what these Roman gods are up to.
Nem kell többé aggódniuk attól, hogy vajon mit fognak ezek a római istenek tenni.
It would have been liberating.
Felszabadító lehetett.
Free from the bondage of these Roman gods.
A római istenek megkötöző hatalmától szabadon.
One God.
Egy Isten.
A created world.
A teremtett világ.
Idols are nothing.
A báványok semmik.
And the food is good.
És az étel az finom.
So if meat is for sale, buy it and enjoy it and eat it.
Tehát, hogyha eladják a húst, vegyétek, főzzétek, egyétek.
If an unbeliever invites you to a meal and serves up a steak, enjoy it.
Ha egy nem hívő meghív egy vendégségbe és felszolgálja a steaket, vegyétek.
Unless he's concerned about it, and then you maybe shouldn't eat it because you might harm his conscience.
Kivéve, unless, you said. Unless?
Oh, sorry.
You said unless?
Unless, yeah.
Kivéve akkor, hogyha a lelkiismereted miatt nem vagy szabad arra, hogy ezt meg tud tenni.
But this matter of cultic meals was a different story.
De az ilyen a kultikus összejöveteleken a közös evés, az egy másik történet.
You see these Corinthians with this new sense of freedom.
Itt vannak tehát a korintusiak előttünk ezzel az újonnan megélt szabadsággal.
Said now we can enjoy these festivals.
Akik azt mondták, hogy na most már akkor ezeket a nagy partikat, fesztiválokat is élvezhetjük.
We can go have meals with all our friends in the public square when they're celebrating.
Elmehetünk ezekre a közös étkezésekre, az összes barátunkkal ünnepelhetünk a nyilvános tereken.
And it was a very socially advantageous thing to participate in these feasts.
És részt venni ezeken az ünnepségeken társadalmi értelemben nagyon is előnyös volt.
We're free, so we can enjoy doing this together socially.
Szabadok vagyunk, tehát most már közösen a többiekkel együtt élvezhetjük ezt.
And Paul says, just a minute.
És Pál azt mondja, álljunk meg egy pillanatra.
And he warns them.
És figyelmezteti őket.
That this cultic feast is like the table of demons.
hogy ez a kultikus ünnepség, ez olyan, mint a báv, ez a báványoknak az asztala.
It almost seems like Paul has turned and changed his mind.
Úgy tűnik, majdnem úgy tűnik, mintha Pál apostol ezen a ponton megváltoztatta volna a gondolkodását.
But he hasn't.
De nem tette.
Idols are not real.
A báványok nem valósak.
But demons are.
De a démonok igen.
And when there's idolatry,
és ahol báványimádás van,
the idolatry that is in the heart,
a báványimádás, ami a szívben van,
and the idolatry that is in culture,
és a báványimádás, ami jelen van a kultúrában,
demonic powers can gain a foothold.
Ezeken keresztül démoni erők jelenhetnek meg.
And so he says, take care.
És ezért azt mondja, vigyázzatok.
Demons are at work in the idolatry of culture.
A kultúra báványimádásában démonok működnek.
Yeah, and this is true not just in Corinth.
És ez nem csak Korintusban igaz.
It's true in my country, Canada.
Ez igaz az én országomban, Kanadában.
It's true in your country too.
És ez igaz a ti országotokban is.
But right here we face a problem in believing what Paul is saying.
Ezen a ponton azonban nagyon nehéz nekünk elhinni azt, amit Pál apostol mond.
It's what the sociologist Max Weber calls disenchantment.
Ez, amit a Max Weber szociológus kiábrándulásnak nevez.
He says in Europe and in North America since the 18th century.
Azt mondja, hogy Európában és Észak-Amerikában a 18. századtól kezdve
scientific reason has rendered religious accounts of the world implausible, unbelievable.
A tudományos értelem a világnak bármiféle vallásos magyarázatát értelmetlennek, feleslegesnek nyilvánította.
There's no God at work in the world.
Nincsen Isten, aki munkálkodna a világban.
There are no spirits at work in the world.
Nincsenek szellemek, amelyek a világban munkálkodnának.
We live in an empty secular world.
Mi egy üres, szekuláris valóságban élünk.
And so what Weber says has taken place in Europe and in North America.
Amit Weber mondta hát, ami Európában és Észak-Amerikában történik,
is that scientific reason has banished the illusion that any spiritual beings are at work in the world.
Az azt, hogy a tudományos értelem semmissé tette annak még csak a lehetőségét is, hogy bármilyen szellemi démoni erő jelen lenne a világban.
And this has deeply impacted the Christian church.
És ez nagyon nagy hatással lett a keresztény egyházra.
It's very hard even for Christians to believe this.
Éppen ezért nagyon nehéz még keresztényeknek is elhinni mindezt.
We read our Bibles.
Olvassuk a Bibliát.
And we assent to it. It's true.
És azt mondjuk, igaz.
But in our lives it's hard to really believe.
De az életünkben nagyon nehéz igazán hinni.
That we live in an idolatrous culture.
Hogy mi is egy báványimádó kultúrában élünk.
And as Paul says in Ephesians 6, we're engaged in a spiritual battle.
És ahogy Pál apostol az Efézusi levél 6. fejezetében mondja, szellemi harcban állunk.
We have trouble believing what the Bible teaches.
Nagyon nehéz nekünk elhinni, amit erről a Biblia tanít.
That demons work through idolatry.
Hogy démonok munkálkodnak a báványimádáson keresztül.
Idolatry is pervasive in Canadian, Hungarian culture.
A báványimádás mindent átjár, úgy a kanadai, mint a magyar kultúrában.
But Paul says to the Corinthians,
Pál azt mondja a korintusiaknak,
idols are not real, but demons are.
A báványok nem valósak, de a démonok igen.
And you are in danger of allowing that idolatry and the demonic power to grip your hearts.
És annak a veszélyében vagytok, hogy engeditek, hogy a báványimádás és a démonok elfoglalják a szíveteket.
And so in these verses that were read for you,
És ezért ebben a néhány versben, amit most felolvastunk,
Paul offers a very strong warning.
Pál apostol egy nagyon erőteljes figyelmeztetést ad.
A strong warning, and I think they and we perhaps need it badly.
Egy nagyon erős figyelmeztetést, amelyre nekik is, és azt hiszem nekünk is nagyon nagy szükségünk van.
Warnings are for our good.
A figyelmeztetések a mi javunkat szolgálják.
We don't like warnings.
De nem szeretjük a figyelmeztetést.
Especially if they're severe.
És különösen nem, ha azok kemények.
And when Andras asked me to preach on this text,
amikor András arra kért, hogy erről a textusról beszéljek,
and I looked at it,
megnéztem,
I thought, I'm not sure I want to preach a strong warning to people I don't know.
Azt mondtam, nem vagyok biztos benne, hogy szeretnék egy komoly intést prédikálni olyan embereknek, akiket nem is ismerek.
It's much better for somebody who knows you and loves you to preach these warnings.
Sokkal jobb, hogyha valaki olyan prédikálja ezeket a komoly intéseket, aki szeret titeket és ismer titeket.
But we need these warnings.
De szükségünk van ezekre az intésekre.
I remember seeing in a magazine,
emlékszem, ahogy egy újságban láttam,
a series of photographs.
Egy fényképsorozatot.
The first photograph was of a big sign.
Az első kép egy nagy jel.
It said Lion Safari.
What?
Lion Safari.
Az volt ráírva, hogy oroszlán safari.
Do not get out of your car.
Ne szálljanak ki az autójukból.
There are lions walking around.
Oroszlánok vannak körülöttünk.
And it was a horrific set of pictures that followed.
És utána félelmetes képek következtek.
Of a man who got out of his car.
Egy emberről, aki kiszállt az autójából.
And was taken apart by a lion.
És akit széttépett egy oroszlán.
That warning was there to keep him safe.
Azért volt ott a figyelmeztetés, hogy biztonságban tartsa őket.
And what Paul wants to do with this warning,
és amit Pál szeretne ezzel a figyelmeztetéssel,
is raise a very high fence.
Az nem más, mint egy nagyon magas korlát építése,
so that the Corinthian church won't plunge over into the chasm of presumption and idolatry.
Azért, hogy a korintusi gyülekezet ne hújjon bele a báványimádásnak, a felszínes könnyelműségnek a mélységébe.
And so he warns the Corinthian church.
Ezért tehát figyelmezteti a korintusi gyülekezetet.
And he warns us.
És bennünket is.
By using a story from Old Testament Israel.
Mindezt úgy, hogy egy ószövetségi izraeli történetet használ fel.
Connecting it to us and connecting it to the Corinthian church.
Amelyet összeköt most velünk, illetve összeköt a korintusi gyülekezettel.
He says, let me tell you a story from the Old Testament.
Azt mondja, hadd mondjak el nektek egy történetet az Ószövetségből.
The people of God were under this cloud.
Az Isten népe a felhő alatt volt.
That is, they knew God's presence.
Ez az új Istennek, az igaz Istennek a jelenléte. Ismerték Istennek a jelenlétét.
They passed through the sea.
Átvezette őket a tengeren.
They experienced an exodus.
Megtapasztalták a kivonulást Egyiptomból.
God had liberated them from captivity to Egypt.
Isten megszabadította őket az egyiptomi fogságból.
And from the idolatry that Egypt represented as it was over their lives.
És ezért az a báványimádás, amit Egyiptom jelképezett, az már eltűnt az életükből.
They had been baptized into Moses.
Megkereszteltettek Mózes által.
That is, one with Moses, they now shared his future.
Belekereszteltettek Mózesbe, egyé lettek vele, és ezáltal Mózesnek a jövőjével is egyek lettek.
And it says they even enjoyed feeding, if you can believe this, on Christ.
És azt is mondja, hogy még azt is megélték, hogy Krisztus maga táplálta őket. Hiszitek-e ezt?
He's making a very close connection with the Corinthian church.
És ezt aztán nagyon közel hozza a korintusi gyülekezethez.
You're a people who know God's presence.
Ti vagytok az a nép, akik ismeritek Isten jelenlétét.
You're a people who've experienced even a more powerful exodus.
Ti vagytok az a közösség, az a nép, akik egy még hatalmasabb kivonulást, kiszabadulást éltetek át.
Liberated from captivity to sin and idolatry by the work of Christ.
Akik Krisztus hatalma munkája által megszabadítottatok a báványimádás és a bűn szolgaságából.
You've been baptized into not Moses but Christ.
Ti kereszteltettetek bele, nem Mózesbe, hanem Krisztusba.
And you enjoy the Lord's Supper, feeding on Christ and drinking his blood.
És ti vagytok azok, akiket az úrvacsora táplál, akiket Krisztus vére és teste táplál.
The connection is very tight.
Ez a kapcsolat tehát nagyon szoros.
But he says, Israel was judged.
De, folytatja Pál, Izraelt megítélte Isten.
Because they fell into idolatry.
Azért, mert báványimádókká lettek.
We read in verse 6 that these things occurred as examples to keep us from setting our hearts on evil things the way they did.
A hatodik versben azt olvassuk, mindez példává lett a számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak.
And what follows is what had gone wrong.
És ami ezután jön, az arról beszél, ami aztán elromlott.
They'd become idolaters.
Báványimádók lettek.
Sexual immorality.
Szexuális tisztátalanság.
And you saw how that was part of the idolatry in the story of Numbers.
És hallottuk az istentisztelet első részében, hogy ez hogyan volt része annak a báványimádásnak, amit Izrael átélt a négy Mózesből.
They tested God and grumbled.
Megkísértették Istent, megpróbálták Istent, és zúgolódtak.
See, here is the problem.
A következő a probléma.
All of that they had left behind in Egypt.
Mindaz, amit maguk mögött hagytak Egyiptomban.
When they have been redeemed and come through the Red Sea, that was all behind them.
Amiből Isten megváltotta őket, mikor végigmentek a Vörös-tengeren keresztül, mindez mögöttük maradt.
They had been liberated from idolatry in the Exodus.
Isten felszabadította őket a kivonulásban, a báványimádásból.
And he's saying to the Corinthians, you too have been liberated from idolatry in the second Exodus in Christ.
És Pál azt mondja a korintusiaknak, ti is kiszabadítottatok a báványimádásból, ebből a második kivonulás által, Krisztus hatalma által.
But Israel had returned in the book of Numbers to all that Egyptian idolatry.
De Izrael, ezt olvassuk a Mózes 4. könyvében, visszatért ebbe az egyiptomi báványimádásba.
And so Paul is saying to the Corinthians,
és ezért Pál azt mondja a korintusiaknak,
don't you do what Israel did.
Ne tegyétek, amit Izrael tett.
Participating in those cultic feasts,
részt vesztek ezekben a kultikus ünnepségekben,
is one way that you can be gripped again by idolatry.
Ez az egyik módja annak, ahogy az báványimádás újra a hatalmába kerít titeket.
Now, any sensitive Christian,
minden jó érzéssel bíró keresztény,
whether in Corinth,
akár Korintusban,
Canada,
Kanadában,
or Hungary,
vagy Magyarországon,
is thinking right now this.
A következőt gondolja most.
But our culture is pervasive with idolatry.
De hogy a kultúránkat át meg átjárja a báványimádás.
Think of the idolatry of consumerism that is more and more gripping all the cities of our world.
Gondoljatok például a fogyasztásnak, a fogyasztói társadalomnak a báványára, amely egyre erősebben fogságba ejti a világnak a városait.
How can I not be in the grip of idolatry?
Hogyan lehetnék én ebben, ezen kívül, hogyan szabadulhatnék én ennek a hatalmából?
It's everywhere.
Mindenhol jelen van.
And Paul says,
és Pál azt mondja,
no temptation has overtaken you. Except what is common to us all, and God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear, but when you are tempted, he will provide a way out so you can endure it.
Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni.
What Paul is saying is you won't be tempted beyond your ability.
Pál tehát azt mondja, hogy nem fogtok azon felül kísértetni, mint amit elbírtok hordozni.
And the Lord will show you a way of escape.
És az Úr meg fogja mutatni a kimenekülés útját.
I mentioned my daughter at the beginning of the sermon.
Említettem a lányomat az igehirdetés elején.
She literally cried sometimes as she was wrestling with how to be a faithful Christian scholar.
A szó szoros értelmében többször sírt, amikor ezen küszködött, hogy hogyan lehet ő egy keresztényként hűséges tudós.
But the Lord provided her a way of escape.
De az Úr utat készített neki a menekülésre.
It's too complicated to explain.
Most túl bonyolult lenne ezt elmondani.
But she was enabled to really bring that gospel to bear and at the same time receive accolades from her unbelieving professors.
De ő végül képes lett arra, hogy igenis az evangéliumot bele tudta vinni ezt a munkába, ami hatással volt a nem hívő professzoraira is.
And so Paul concludes this severe warning in verse 14. Therefore, my dear friends, flee idolatry.
Pál tehát végül a 14. versben így summázza ezt. Ezért, szeretteim, kerüljétek a báványimádást, vagy meneküljetek a báványimádástól.
In the Old Testament story, Israel is called to be a distinctive people.
Az ószövetségi történetben Izraelt Isten arra hívja, hogy egy megkülönböztetett nép legyen.
There to be a light to the nations by the way they live.
Hogy azáltal, ahogy élnek, világosságú legyen Izrael a népeknek.
They lived amidst the Canaanite idolatry.
A kánaánita báványimádás közepette éltek.
But they were covered by God's law to shape their lives.
De Isten törvénye borította be őket, ami megformálta az ő életüket.
But the story of Numbers 24 is not unique.
De a 4 Mózes 25-ből a történet az nem egyedülálló.
They failed again and again and again.
Hiszen kudarcot vallottak újra és újra és újra.
Continually capitulating to the idolatry of the nations around them.
Hogy újra és újra odaadták magukat annak a báványimádásnak, ami a körülöttük élő népeket jellemezte.
No longer distinctive, but just like the other nations.
És akkor már nem egy megkülönböztetett nép, és nem világosság más népeknek.
Until finally they were exiled from the land.
Egészen addig ment ez így, míg végül fogságba kerültek Izrael földjéről. El kellett hagyniuk azt.
But God had promised that he would gather them again and renew them.
De Isten azt ígérte, hogy majd újra össze fogja őket gyűjteni, és meg fogja őket újítani.
Then he would fulfill the promise that had been given right at the very beginning to Abraham, that he would gather in the nations.
Hogy be fogja tölteni azt az ígéretét Isten, amit az legelején ennek a történetnek adott, még Ábrahámnak, hogy össze fogja gyűjteni a népeket.
And that's fulfilled in the person of Jesus Christ.
És mindez Jézus Krisztus személyében teljesedett be.
As he hangs on the cross,
ahogy a kereszten függ,
he takes all the idolatry on himself,
minden báványimádást magára vesz,
and he defeats it once and for all.
És egyszer és mindenkorra legyőzi ezeket.
There's a very vivid picture of this in Colossians 2.
A Kolossé levél második részében egy nagyon erőteljes élő kép van erről.
It says that in the cross he defeated the powers, that is the Roman gods, and he led them captive.
A kép azt mondja, hogy Jézus a kereszten legyőzte ezeket a hatalmakat, amelyek a római istenek, és fogságba ejtette őket.
The image is that of a Roman parade.
A kép, ami előttünk van, az a római győztes felvonulás képe.
When generals would come back and after a significant military victory,
amikor egy különlegesen jelentős katonai győzelem után jönnek a tábornokok,
They would have a big celebratory parade.
És egy hatalmas ünnepi menet van előttünk.
And the soldiers would march through the street as the crowds cheered.
És a katonák végig masíroznak az utcákon, miközben a tömeg ünnepli őket.
At the end, the general would come behind, either riding a horse or in a chariot.
És a végén jön a tábornok, aki a lovas kocsijában utazik.
And at the very end of the parade.
És ennek a menetnek a legvégén.
Were the leaders of the opposition, the enemy.
Ott van az ellenség, a legyőzött ellenség.
Chained together,
össze vannak láncolva,
naked,
mesztelenül,
and being led to their death.
És a halálukba vezetik őket.
And Paul says, those demonic powers and evil are like those enemies that are chained, and Christ in his death leads them captive onto the time when they'll be finally put to death.
És Pál azt mondja, hogy ezek a démoni erők, ezek a legyőzött hadvezérek, amelyek össze vannak kötözve, és amelyeket Krisztus végül a teljes pusztulásba vezet, a halála által.
Because of God's love for his world.
Mert Isten szereti a világot.
He wants to rid the world of idolatry.
Szeretné megszabadítani a világot a báványimádástól.
Because idolatry destroys human life.
Mert a báványimádás tönkreteszi az emberi életet.
And in his resurrection,
feltámadásában,
he inaugurates the kingdom of God, the age to come.
Jézus Krisztus elindítja, behozza az eljövendő világot, az Isten országát.
And invites us to now begin to live in that kingdom.
És arra hív bennünket most, hogy ebben az országban, ebben az uralomban éljünk.
Where we can be fully human again.
Amikor teljesen emberek lehetünk újra.
And he gives us the Spirit.
És adja ehhez az ő lelkét.
So that our lives can be renewed again, and we might serve the living Christ rather than idols.
Hogy az életünket megújítsa újra, és hogy az élő Krisztus szolgálhassuk, és ne a báványokat.
And now the Corinthian church,
és most a korintusi gyülekezet,
the Canadian church,
a kanadai egyház,
the Hungarian church,
a magyar egyház,
and the church in every part of the world,
és az egyház szerte az egész világban,
is sent in the power of the Spirit.
A Szentlélek ereje által felruházva elküldetett,
to live in the midst of all the idolatrous cultures of the world.
Hogy a világ minden báványimádó kultúrája közepette ott éljenek,
and to say with their lives,
és az életükkel mondják,
this is what it means to be redeemed.
Ez az, amit azt jelenti, hogy megváltottak vagyunk.
This is what true human life is all about.
Ez az, ami az igazi emberi élet.
A life freed from the destructive power of demonic idolatry.
Egy olyan élet, amely szabad a démoni báványimádás pusztító erőitől.
So I close with this two questions to you.
Két kérdéssel szeretném bezárni, amit nektek intézek.
What are the idols of Hungarian culture?
Melyek a magyar kultúra báványai?
Do you know them and do you know them well?
Ismeritek őket? Jól ismeritek őket?
And secondly,
és másodszor,
what does an attractive life look like in Hungary?
Hogyan néz ki egy vonzó élet, gyülekezet élet Magyarországon?
A distinctive people freed from that idolatry.
Egy olyan megkülönböztetett nép közösség élete, amely szabaddá lett ettől a báványimádástól.
Let me tell you what I think it looks like a little bit.
Hadd mondjak arról valamit egy kicsit, hogy én hogyan látom ezt.
I have a long list.
Van egy hosszú-hosszú listám.
But I'm not going to give it to you.
De ezt most nem adom, nem olvasom fel.
It's a list I often use as I'm preaching in Canada.
Ez egy olyan lista, amit gyakran használok, amikor Kanadában prédikálok.
I'm just going to give you a few of them to stir your imagination.
Csak pár dolgot mondok ebből, hogy felkeltsem az érdeklődéseteket.
What would an attractive community look like in the midst of Hungary?
Hogyan néz neki egy vonzó közösség Magyarországon?
A community that knows God's presence in the midst of a secular world.
Egy olyan közösség lenne ez, amely ismeri Isten jelenlétét egy szekuláris világ közepette.
A community that is generous and says, I have enough in a world gone mad by consumption.
Egy olyan közösség, amely nagy lelkű, és amely azt mondja, hogy elég az, amink van, egy olyan világban, amely megőrül a fogyasztásban.
A community that lived out lives of total self-giving love in a world of narcissism and self-gratification.
Egy olyan közösség, amely megéli a szeretetet, és másoknak ad ebből a szeretetből, egy olyan világban, amely alapvetően narcisztikus, és csak önmagára néz, és a saját megelégedését keresi.
A community that is deeply compassionate in a world that has been numbed by overexposure to tragedy and misery and pain.
Egy olyan közösség, amely nagyon mélyen együttérző, egy olyan világban, amely közömbössé lett a hírek, a nyomorúságok és a bajok hallatán.
A community of deep thankfulness in a world of entitlement.
Egy olyan közösség, amelyet nagyon-nagyon mélyen meghatároz a hálaadás. Egy olyan világban, ahol mindenki nagy akar lenni.
I wonder if we had time now to talk. What you would put on your list.
Nem tudom, hogy lenne időnk arra, hogy mi az, ami felkerülne még a ti listátokra.
May God bless you.
Isten áldjon meg benneteket.
As you embody and live the gospel.
Ahogy megtestesítitek és megélitek az evangéliumot.
In the midst of Hungarian culture.
A magyarországi kultúrában.
Amen.
Amen.
Imádkozzunk. Hála néked, Bárány, mert atyánk lett az Isten, és elküldted lelkedet, hogy megtarts az életünk. Hála neked, Jézus Krisztus, mert eljöttél a földre, hogy megismertest velünk az evangéliumot, hogy elhozd hozzánk Isten országát, hogy leleplezd az elveszettségünket, a bálványainkat, hogy leleplezd annak a súlyosságát, hogy mit jelent, hogy egy olyan világban élünk, ami hemseg a bálványoktól és a démoni erőktől. Köszönjük, Jézus, hogy lefegyverezted az ellenséget. Köszönjük a te győzelmedet. Köszönjük ezt a képet, hogy legyőzted a halált, a legnagyobb ellenséget. És minden mást, ami megakadályozná, hogy örök életünk legyen, hogy teljes életet élhessünk benned a földön. Mindezeket lefegyverezted és elpusztítottad, még akkor is, hogyha napról napra látjuk az ezzel kapcsolatos küzdelmeket. Úgy jövünk eléd, Urunk, hogy imádkozunk, hogy könyörülj rajtunk, hogy tisztuljon a látásunk, hogy lássuk azt, hogy te hova vezetsz minket, hogy mi a végső cél, ahová tartunk, hogy ne felejtsük el, hogy a te néped vagyunk, és hogy azért vagyunk a világon, hogy a te evangéliumodról tanúságot tegyünk, és hogy téged dicsőítsünk az életünkkel. Imádkozunk most közöttünk azokért, akiknek ez nem egyértelmű, akik keresnek. Imádkozunk azokért, akik ebbe megfáradtak, akik számára ez az üzenet valamiért kiüresedett. Mindannyiunkat te újíts meg, és érj el a te szent lelked által. És köszönjük, hogy egy közösség lehetünk, így, mint a gazdagréti gyülekezet, imádkozunk a közösségünkért, imádkozunk azokért, akik betegek közöttünk, akik terheket hordoznak, imádkozunk az egyedülállókért, vagy azokért, akiknek a családban való lét a küzdelem, imádkozunk a gyászolókért, és imádkozunk a vendégeinkért is, akik nem tartoznak vasárnapról vasárnapra ide közénk, de most itt vannak jelen. Imádkozunk Mike-ért és az ő feleségéért. Áld meg az ő életüket, szolgálatokat is. és könyörgünk a lakótelepért, a közvetlen környezetünkért. Hadd szolgáljuk a környezetünket, és hadd éljünk azért, hogy őket szeressük. Imádkozunk Budapestért, imádkozunk Magyarországért, a mi nemzetünkért is. És addulunk, hogy a világ minden táján a néped meg tudja élni azt, hogy mit jelent téged imádni és dicsérni. Adj nekünk békességet, és maradj velünk, Jézus Krisztus, győztes bárány. És most imádkozunk azokkal a szavakkal is, amelyekre te tanítottál bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.